Köszönöm szépen a kedves köszöntést. A nevemet már kiírták, elmondtuk. Bognár Benyámin vagyok, de azért mégis, hogy valamennyit tudjanak rólam. Budapestről érkeztem. Több generáció után mégis Isten úgy gondolta, hogy picit távol kerüljek Budapestről. Ott végeztem a baptista teológián. Hat testvérem van, én vagyok a középső. Úgyhogy körülbelül tudom, hogy milyen az, amikor fiatalabb és idősebb testvére van az embernek. Van egy feleségem, aki most otthon egy picit pihen. Jó sok dolga volt, feladata volt, úgyhogy most nem tud itt lenni köztünk. Röviden ennyi jutott eszembe. Bocsánat, tényleg még annyi, hogy második, hogy így mondjam, első szakmám az autószerelő, tehát ha... rokon szakma. Szokták is kérdezni, hogy mi a hasonlóság a lelkipásztorság és az autószerelés között. Annyi, hogy ott autókat szerelek fizikai eszközökkel, a lelkészként pedig lelkeket javítok. Csak nem fizikai eszközökkel. Igen, ifjús házas vagyok. Két hónapja kötöttük össze életünket a feleségemmel. Köszönjük szépen. Úgyhogy elég izgalmas életút kezdés volt a mi életünkben. De nagyon örülök, hogy itt lehetek köztetek is, és megismerhetlek titeket is. Ahogy látjuk a kivetítőn is, hogy a reformációt akarom egy picit a Biblia tükrében is körüljárni, és szeretnék egy picit arról beszélni, hogy mi is a kapcsolat egyáltalán a reformáció és a Biblia között. Gondolom, ti is eléggé bibliás emberek vagytok. Ha valami történik az életben, valami történik a történelemben, akkor jobb, ha megvizsgáljuk a Bibliát, hogy ezt most hogyan értékeljük. Persze ez egy kicsit idejét múltnak tűnik 500 év távlatában, de mégis jó, ha egy picit megnézzük, hogy mi a kapcsolat, és mi az, amivel jár esetleg egy ilyen esemény. A Bibliában találunk-e reformációval kapcsolatos dolgokat? Föltettem néhány kérdést magamnak, amikor készültem erre az előadásra. Ugye a reformáció kijelenti, hogy sola scriptura, egyedül az írás, egyedül a szentírás, az áll a központjában. Akkor úgy gondolom, hogy a reformációt is megvizsgálhatjuk a szentírás szemszögéből. Jó kérdés az, hogy van-e bibliai alapja a reformációnak? Ugye, mert ha keresztény emberek vagyunk, és fő tekintélynek tartjuk a Bibliát, akkor meg kell ezt kérdeznünk. Hogyha ma reformációba kezdünk, biblikus-e? Vagy ami régen történt 500 évvel ezelőtt, biblikus volt-e? Lehet, hogy abszurdnak tűnik a kérdés, de úgy gondolom, hogy bibliás emberként föl kell tennünk ezt. Akár a mai egyházi eseményeket is föl kell tennünk kérdésként, hogy a Biblia mit szól ehhez, vagy mit tanít erről. Előfordul-e a Bibliában a reformáció szó egyáltalán? És egy nagyon jó kérdés, mert akkor így könnyebben megtaláljuk azt, hogy mi az, ami, mi az, ami a reformációról szól a Bibliában. Milyen közvetlen kapcsolat van a reformáció és a Biblia között, ha már a Bibliáról szól a reformáció? Van-e példa a reformációra? Volt-e reformáció az úgymond 500 évvel ezelőtti idők előtt is? Mert ugye egy szóval a reformációt az 500 évvel Luther által elindított reformációt hívjuk. De volt-e előtte reformáció? Talán a Bibliában. És mit tanulhatunk az ilyen mozgalmakról? Mert 500 éve láttunk, vagy tapasztaltunk ilyet, és ennek az eredményét is látjuk ma. De a Bibliában milyen hatással? Ugye több esetet is esetleg meg tudunk nézni. És ezért picit hadd vetítsem előre, hogy van a Bibliában reformáció, és látjuk a hatását is, hogy mi az, ami tanulhatunk belőle, ami ezekkel a mozgalmakkal összefüggött. Először is úgy gondoltam, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy a reformáció, mint szó, megtalálható-e a Bibliában. Elsőnek elkezdtem keresni, ugye ma már vannak modern eszközök erre, elektronikus biblia, programok, interneten, telefonon, számítógépen, És hát hosszos keresés után se a magyarba, se a más fordításokban nem találtam konkrétan így, hogy reformáció, még a latin vulgátában sem jelenik meg a reformáció szó. Viszont hasonló szavak vannak, amik hasonló jelentéssel bírnak. Az első ilyen érdekesség az Abcsel 24.3-ban olvasható, az ógörög nyelvben egy olyan szó van, hogy katortomaton. Ez annyit jelent, hogy üdvös változások. Nézzük is meg ezt az igét. Azt mondja Tertullus ügyvéd, hogy nagy békességet biztosított számunkra nagyra becsült Félix. És üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán. Ezt mindenkor és mindenütt teljes hálával ismerjük el. Tertullus az, aki használja ezt a szót, ő, aki Félix helytartó előtt Pál apostolt vádolja a zsidók oldalán, amivel a zsidók meg akarták vádolni. Ugye halált akartak rá, és úgy gondolták, hogy nem szabad élni egy ilyen embernek. Akkor használja ezt az üdvös változások jelentéssel bíró szót, ami a reformációnak egy rokonértelmű változata. Biblia kutatók összekötik, hogy a reformáció is egy üdvös változás. Persze, mit kell tudnunk erről a mondatról? Utána néztem egy picit, Tertullus ugye üdvéd volt, Félix pedig helytartó. És mit kiderült, Félix nem volt ennyire pozitív fényben a zsidó körökben, hiszen több zsidó lázadást levert, és kivégeztette Jonatán főpapot. Tehát ez egy közeledés volt a Félixhez, hogy próbálják az ő saját véleményüket igazolni. De mit találunk még a reformáció szó értelmében a Bibliában? A zsidó 9.10-ben találunk szintén egy hasonló szót, ami úgy szól a görögben, hogy diortoseos, ami új korszakot jelent, vagy új rendet jelent. Ha belegondolunk a reformációba, akkor mind a két szó beletartozik. Egy üdvös változás, egy jobb változás hozott a reformáció, vagy pedig egy új korszakot hozott. Egy új korszakot, hogy így mondjam, a protestantizmus korszakát, amivel új dolgokat ismerhettünk meg a Bibliából. Lehet saját nemzeti nyelvű Bibliánk, és sorolhatnám a sok sorozatot, ami azzal járt, hogy a reformáció elindult az új útjára. És ugyanezt az új korszakot mondja el a zsidókhoz írt levél 9. rész 10. verse, így, hogy ezek a külső rendelkezések, amelyek életetekre, ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés ideig kötelezők. Új rend, új rendelkezésről beszél. Jézus Krisztus új rendjéről beszél itt a zsidókhoz írt levél szerzője, ami úgy jelentette ki Isten az ő igéje által, hogy a zsidó törvények és szokások csak Jézus Krisztusig tartanak. Most egy új korszak kezdődött Jézus Krisztus halálával és feltámadásával. Ezek a szabályok csak az új korszak kezdeteig tartottak, hiszen Krisztus már eljött a világba. És erről szól ez a diortoseos szó, amit használ a reformáció, egy új reformációval párhuzamos jelentéssel rendelkező szót a zsidókhoz írt levél írója. Ezt mondja a tudomány, de nekem eszembe jutott néhány dolog még a Bibliából, hogy ismerünk még néhány ilyen szót. A Róma 12.2-ben a metamorfózis szavát ismerjük meg, ami talán ismerős már néhányunknak, hiszen a metamorfózis az átváltozás, és a Róma 12.2 azt mondja, hogy és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Talán többször hangoztattuk már ezt a szó, ennek a szónak az értelmét, Nem tudom, hogy más egyházakban mennyire, de baptistáknál az előfordul elég sűrűn. Metamorfózis, hogy újuljatok meg, változzatok meg. Ezt mondja itt Pál apostol a rómaiaknak, a ti értelmetek változzon meg, újuljon meg. Tulajdonképpen gondolkodásmód változásra buzdít Pál apostol. És ez a megszentelődésnek az egyik alapja. Másként kezdek el tekinteni dolgokra. Reformáció hozott ilyet? Hozott ilyet. Másként kezdtünk el nézni a Bibliára. Értettük. Megértettük, hogy Isten mit akar nekünk mondani, mit akar megváltoztatni a mi életünkben. De nagyon érdekes, hogy ez a metamorfózis szó jelenik meg a Máté 17.2-ben, ahol Jézusnak a ruhája éppen ugyanezzel a szóval változik meg. Átváltozik egy dicsőséges öltözetbe. Nem a hétköznapiba, hanem a mennyei dicsőséges ruhába változik át, metamorfózis szóval jelölve. De illetve a 2 Korintus 3.18-ban olvasunk még, amikor az ember fog megváltozni, ezt a halandó testet elhagyja, és egy dicsőséges mennyei testet kap a mennyországban. Egy új korszakot jelez előre Jézusnak a ruhájának a megváltozása, a gondolkodás megváltozása, és a mi testünknek a megváltozása. Ez is összecseng a reformáció alapszavaival, amik a Bibliában találhatók. Egy nagyon fontos igét hadd említsek még a Kolossé 3.10-ből, ami számomra nagyon nagy jelentőséggel bírt. Úgy gondoltam, hogy ha már megtértem és új ember lettem, túl vagyok a metamorfózison, új gondolkodást kaptam Istentől, újszerűen gondolkodok mindenről, Isten megközelítése szempontjából, akkor úgy gondoltam, hogy na, megújultam, de jó nekem. És egyik testvérem elém hozta a Kolossé 3.10-nek az igéjét, ahol egy folyamatos megújulásról van szó. Nézzük is meg. Azt mondja, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Nagyon megdöbbentem, amikor ezt az igét olvastam. Úgy gondoltam, hogy ha megújultam már egyszer, a teremtőm megújított, akkor vége a megújulásnak. Teljesen új vagyok. Ez az ige mégis azt mondja, hogy állandóan megújuló lelki testet kaptam. Egy állandó megújuló lelkvilágot kaptam. Milyen érdekes. Nem azt mondja Isten, hogy egyszer megújítom, hanem megújuló, állandóan meg tud újulni. Ugye tudjuk azt, hogyha az emberi test már nem tud megújulni, akkor annak végzetes következményei vannak. Ha a lelki testünk nem tud megújulni, a mi lelkünk nem tud megújulni, akkor sajnos annak sincs nagyon sok jövője. De Isten egy olyan lelket adott belénk, ami állandóan meg tud újulni. Csak nekünk kell képeseknek lenni erre. És ugye a reformációnál is ez történt. Rengeteg embernek az élete újult meg, gondolkozása, és szükségünk van a folyamatos megújulásra. És ezt most sem 500 év távlatában sem szabad elfelejtenünk. Hiába volt 500 éve reformáció, ma is szükség van a megújulásra. Igen, egy másik igét akartam még ezzel kapcsolatban mondani. Szintén erről szól a 2 Korintus 4.16, ahol azt mondja, hogy napról napra kell megújulnunk. Ugyanezzel a szóval, bocsánat, egy picit visszalépek, ugyanezzel a szóval, ami egy megújuló újulásról beszél. Nagyon érdekes, hogyha már valami új, akkor hogy újulhat megint meg? Ez az anakai numenon szó található ugyanúgy a 2 Korintus 4.16-ban, ahol egy megújuló emberi lélekről beszél, ami napról napra megújul. Tehát hiába mondjuk azt, hogy 500 éve mi megújultunk, 500 éve elindult a reformáció, napról napra kell mindig megújulnunk lélekben, és a testünknek, amíg itt van ezen a földön, annak is meg kell tudni újulnia. De Isten adott egy olyan lelket, ami mindig megújul. Annak nincs vége, ezért lehet az örök élet a miénk, akik hiszünk Isten megváltásában. Új napról napra tiszta lappal kell mert tiszta lappal kell neki mennünk a hétköznapoknak. És amint meg tud újulni egy lélek, napról napra, amint Isten megújító kegyelmét éli meg, az nem csak belső változásokat okoz, hanem külső változásokat is. Bár a belső változások az elsők. Ez a lelki változás, lelki reformáció. Ugye ahhoz, hogy elinduljon a reformáció, Luthernek át kellett élni néhány dolgot, és meg kell tapasztalni azt, hogy igen, Isten hitből üdvözít. Neki ezt lélekében kellett megélnie, és utána jöhettek a folytatás, folytatva az eseményeket, amit majd úgy gondolom, hogy lelkész társaim elénk is tárnak. Hogy láthatóan váljon, hogy mi történt az ő lelkében. Milyen reformációk történtek a Bibliában, erről szeretnék a következő pontban is beszélni, hiszen ezeknek az embereknek megtörtént az életében egy lelki változás, ami cselekedetekhez, tettekhez vezetett. Szeretnék szólni ebben a pontban arról, hogy Isten igéhez való visszatérés a Bibliában is előfordult. Istenhez magához való visszatérés előfordult a Bibliában, hiszen voltak eltérések. Hadd említsem Gedeon reformációját, amiről fogok még pár szót ejteni, Illés reformációját, amivel visszatérítette Izraelt Istenhez, vagy talán Jósiás reformációja, amivel nagyon radikálisan fordult szembe más istentiszteletekkel, ami Izrael életében jelen volt. Nehémiás reformációjáról, és végül, de nem utolsó sorban, Jézus Krisztus reformációjával, amivel felforgatta az akkori zsidó hitvilágot. Gedeon reformációjával hadd kezdjem. Nagyon szeretem Gedeont, hiszen ahhoz képest, hogy milyen kis ember volt, milyen kicsire tartotta önmagát, mégis Isten óriási áldássá tette Izrael életében. Nem a harcokról és nem a csodálatos győzelemről akarok szólni, hanem arról, hogy Gedeonban és az ő tetteiben hogyan változott meg az, ami addig folyt. Ugye ott kezdődik az első pontja az ő reformációjának, hogy Isten szólt hozzá, megjelenik az angyal és elhívja őt. Azt mondja, hogy szabadítsd meg Izraelt a midjániaktól. De miért volt Midján fogságában Izrael? Miért tudták lerohanni? Hiszen Isten népe volt. Isten adhatta volna nekik az erőt, Isten adhatta volna az ő védelmét, hogy ne tudjanak rájuk törni. Izrael gyűnökben egy más vallásnak a követője lett a Baál tiszteletnek. Más utakon kezdett el járni. Nem az élő Istennél kereste az ő biztonságát, az ő békességét, nem tisztelte a saját, hogy így mondjam, saját Istenét, de az egyélő Istent. Egy reformáció mindig Isten szavával kezdődik. Mindig Isten szól annak az embernek, vagy azoknak az embereknek, akiket föl akar használni ebben. És mi történik? Szólt Isten, szabadítsd meg Izrael népét! Gedeon félt, de Isten még mondott neki mást is, hogy a megszabadítás ott kezdődik, hogy kivágod a szentfát, a családod szentfáját, és lerombolod a családodnak a Baál oltárát. Gedeon annyira félt ettől a dologtól, ettől a tettől, hiszen begyakorolt szokás volt. Begyakorolt kultúra volt, hogy a Baálnak tisztelni kell. Baál tisztelni kell, ott van a szentfa, és áldozni kell neki. A családja, a rokonság, a környéken mindenki ezt tisztelte. Ezt az Istent. És éjszaka teszi meg. Mégis képes volt arra, hogy szembe menjen az akkori, hogy így mondjam, rossz hagyománnyal. Mert vannak jó hagyományok is, de ez rossz hagyomány volt. A Baált úgy gondolták, hogy tisztelni kell, egy kánaáni Isten volt. És végül kivágja a szentfát, és lerombolja a Baál oltárt. Elsőben lelkileg kellett helyre tennie önmagát, lelkileg kellett helyre tenni az Isten imádatot. Az Isten imádatot kellett az ő családjában helyre tenni. És ugye már másnap reggel jönnek is a reformátorok, az ellenreformátorok, hogy hát mit tett, ki tette ezt? És kiderül, hogy Gedeon volt az, és oda mennek az édesapjához is, megkérdezik, hogy megkérik, hogy adja ki az ő fiát. És az ő apja attól függetlenül, hogy bálványimádó volt, azért bölcs volt. Úgy gondolta, ha valami rosszat tett az ő fia, akkor az az Isten bosszúja meg, aki ellen vétett. A reformáció csak az élő Istent tűri meg. Senki mást, semmi mást. Egyedül az Istenhez való ragaszkodással kell, hogy eltöltsön. Gedeonban ez megvolt. Annyira ragaszkodott Istenhez, hogy nem félt azokkal a szokásokkal szembe menni, amik eltérítették Izraelt az élő Istentől. Vissza az igazi Isten imádathoz. Erről szólt 500 éve is a reformáció. Ugye talán Calvinnak is az ő rendelkezései, amikor a templomokat kiürítette bizonyos szent képektől, illetve szobroktól. Vissza az Isten igazi imádásához. Mi kell ehhez? Ahogy láttuk a reformációban is, és Gedeonnál is, radikális változások kellenek. Ma nem szeretjük ezt a kifejezést, mert az iszlám vallásban látjuk a radikalizmusnak a fanatista megjelenését, de radikális változások kellenek ahhoz, hogy a reformáció útjára induljon. Szembe kell menni azokkal az Isten tiszteleti formákkal és Isten imádati formákkal, amik nincsenek a helyén, nem az élő Istennel kapcsolatosak. A Bírák könyve 6. rész 34. versében találkoztam egy nagyon érdekes kijelentéssel. Azt mondja a Biblia, hogy felruházta Isten az ő lelkével Gedeont, mielőtt a csatába indult volna. Olyan érdekes, hogy a Szentlélekről csak Pünkösd után beszélünk. De akkor a Biblia miért írja le azt, hogy Isten az ő lelkével ajándékozta meg Gedeont? Szentlélek nélkül nincs reformáció. És ezt a többi bibliai reformátornál is fogjuk látni, hogy ott volt Isten lelke, ott volt az Istenhez való ragaszkodás, ott volt a radikális változtatás, ott volt az Isten minden imádat helyretétele. És végül látjuk azt, hogy Isten ad neki erőt, fegyver nélkül győzi le Midján hadseregét, és csodálatos győzelmet arat 300 emberrel, és egy fegyver csattanás nélkül legyőzi Midjánt. És mit kiált a Gedeon 300 fős csapata? Az Úrért és Gedeonért. Megváltozott a szívük gondolata. Nem az volt, hogy a Baálért. Nem az volt, hogy a jó termésért. Nem az volt, hogy a mi földünkért. Hanem az Úrért. Ez a csapat ragaszkodott Istenhez. Radikálisan hozzá ragaszkodott az ő Istenéhez. És Gedeonhoz, az ő vezetőjükhöz, aki erre ébresztett őket és vezette őket. És mégis Gedeon tud alázatban maradni. Azt mondja, hogy én milyen kevés vagyok, milyen kicsi vagyok. Amikor az efraimi törzsvezetők megkeresik Gedeont, hogy miért nem szóltál előbb, jöttünk volna segíteni. Akkor azt mondja, ki vagyok én? Legkisebb törzs, legkisebb családjából. És persze azt mondja, hát efraimiak, ti is kellettetek. Nem szó szerint ezt mondja, nem a Bibliától idézem. De elmondja nekik, hogy ti is kellettetek, hiszen mikor már elkerültek a Jordánon, ne ti üldöztétek tovább őket. Sajnos később ez a nagy reformátor elbukik. Sajnos ezt is olvassuk Gedeon életében, hogy élete végén bálványimádásba torkolott az ő élete. Pedig micsoda nagy győzelmet adott neki Isten. Hadd emeljem ki, hogy nagyon fontos, nem elég egyszer megújulni. Ahogy a Kolossi 3.10-ben olvastuk, hanem megújuljunk folyamatosan. Gedeon ezt nem tudta a folytatásban megtenni. Következő személy Illés. Nagyon ismerjük talán Illésnek a Kármelhegyi tűzpróbáját, amikor szintén radikálisan odaáll Izrael népe elé, És föltesz a kérdést, kiben higgyünk? Baál az Isten, vagy az Úr az Isten? Kiben higgyünk? És ez a radikális kérdés megosztja Izraelt. Vagy az elején talán annyira nem, aztán a végén sem. De úgy tűnik, mintha megosztaná. Egy kis társaság talán azt mondhatta volna, hogy mi hiszünk az őseink istenébe, a másik mondhatta azt volna, hogy a Baál az mennyivel modernebb Isten, mennyivel másabb. Illés is odáll a nép elé, és elvégezteti az áldozatot. Ott vannak az Baál papjai, sokkal többen, mint Illés. Illés egymaga áll a saját áldozata mellett, és Isten bizonyságot tesz. Lecsap a tűz, és megemészti az áldozatot. Mi az, amit mond a nép utána? Az Úr az Isten. Az Úr az Isten. Milyen mély szavak ezek. Hogy kezdett el ragaszkodni az ő szívük? Igen, az Úr az Isten. Elfelejtettük. Radikálisan meg kell változtatni az életünket. Radikálisan meg kell változtatni a szokásainkat. Illés is nagyon radikálisan ragaszkodik Istenhez. Amikor az ő buzgolkodásában megfárad, és Jezábel megfenyegeti, hogy téged is úgy foglak megölni, ahogy a Baál profétákat megöletted, akkor elmenekül, és elmondja az Istennek, hogy buzgolgottam az Úrért, és már az én életemet is követelik. Illést ilyen szempontból nagyon szeretem. Ő nagyon buzgó ember volt. Annyira, hogy túl is teljesítette, amit Isten kért tőle. Isten egy szóval nem mondta neki, hogy ölesd meg a Baál profitákat. Illés nem tűrte a szürke dolgokat. Illés vagy feketét, vagy fehéret látott. Nagyon radikálisan fordította Izrael szemét újra Istenre. Hogy Istenre tekintsenek. Jósiás király, a következő reformátor a Bibliában. Holnap is kezdődik az ő reformáció pályája. Elsőnek ott kezdi, hogy király lesz. Oda kerül a királyi trónra 8 éves korában, és néhány évvel később úgy gondolja, hogy rendbe kéne hozni az Úr templomát. Mert eléggé sok probléma van vele. És amint ezen dolgozik, vagy dolgoznak az emberek, egyszer csak megtalálják a törvénykönyvet. Milyen az az egyház, milyen az a felekezet, milyen az a gyülekezet, ahol Isten igéjét olyan mélyre teszik, hogy a renováció után találják meg. De ha már azt nézem, hogy Jósiás ott kezdte az ő tevékenységét, hogy rendbe akarom hozatni az Isten tisztelet helyét. Rendbe akarom hozatni az Isten tiszteletet, mert valami nem jó. Nem tudta még, hogy ott van ez a törvénykönyv. Talán nem is meséltek neki róla. De úgy gondolta, hogy én szeretnék ennek az Istennek, sajnos már lehet, hogy ez volt a kérdés, hogy ennek az Istennek szolgálni. Nem úgy volt benne lehet, hogy elsőnek, hogy az Úrnak, az egyélő Istennek, hanem ennek az Istennek szeretnék szolgálni. Hozzassuk rendbe ezt a templomot. És megtalálják a törvénykönyvet. És mi történik? Fölolvassák a király előtt a törvénykönyvet. És Isten szól a királyhoz. Isten szól a királyhoz, és megérinti. Hol volt eddig ez a könyv? Megszaggatja az ő ruháját. És megkérdezik Istent egy prófétán keresztül, hogy mit akar ez mondani, mi ez a könyv. És utána a királynak szívében megtörténik a változás. És azt mondja, hogy hívjátok össze Izraelt, akkor már csak Júdeát, hívjátok össze a templomba, a templomhoz. És egy Isten tisztelet folyik, és a végén Jósiás azt mondja, hogy kössünk újra szövetséget, újítsuk meg a szövetséget Istennel. Új szövetséget köt, vagy legalábbis megújítja a régi szövetséget. Mert felismert, hogy ez az ő életükben az egyik legfontosabb, és ezt már rég elhagyta az ő népe. És mi történik utána? Nem hagyja abba ezt Jósiás, megújítja a templomot, megtalálják a törvénykönyvet, megújítják Isten a szövetséget, és radikálisan szembe megy minden más istenség kultusszal. A Baál tisztelettől, az Aserától kezdve, a tófeten keresztül minden Isten tiszteleti helyet leromboltat, szétzúzat, porrázúzatja, elégeti a szent képeket, szobrokat, iszonyatos pusztítást végez a más Isten tiszteletek területén. A nagyon nagy sort ír le a 2 Királyok 23:4-19-ig, majdnem 20 versen át sorolja, hogy mi mindent tett tönkre, ami már beépült Izrael életébe. És fölismeri, hogy ezeknek nem szabad, hogy működjenek tovább. Nem szabad, hogy ott legyenek az egyélhű Isten mellett. És visszahozza végül az élő Isten imádatát. Megint helyreállítja az élő Isten imádatát, és a törvény szerint kezdi el kormányozni Izraelt. És megtartják Izrael életében a valaha legnagyobb páska ünnepet. A legszebb és legnagyobb és a legdicsőségesebb ünnepet. Azt mondja a Királyok könyve, hogy előtte se volt ilyen ünnep, még Dávid király idejében sem, de utána se volt soha ilyen páska ünnep. Radikálisan így fordult meg Jósiás király. Pedig az elődei nem ezt tették. Mégis Isten megérintette, szólt hozzá, és egy egész országot Isten kegyelmébe vezetett vissza. Hiszen tudjuk azt, hogy arról tesz bizonságot a Királyok könyve, hogy Isten kegyelme és áldása volt akkor Izraelen, bár a végleg a babiloni fogságot nem tudták elkerülni ezzel. Aztán a babiloni fogság után teljes reformációra volt szükség, hiszen megszűnt 70 évig az Isten tisztelet Izrael földjén. Nehémiás az, aki a király megbízottjaként érkezik Izraelbe, és igazgatja az országot. És mi történik az ő regnálása közben? Itt is előkerül az, hogy miért is kerültünk mi Babiloniába? Miért lettünk foglyok? Előkerül az Isten törvénye. Előkerül a törvénykönyv, és a nép saját maga akarja azt, hogy Esdrás, a főpap, olvasson föl a törvénykönyvből. És hoznak egy napot, amikor mindenki összegyűlik, és Esdrás fölolvassa a törvénykönyvet. És a nép sírva fakad. Radikális változás történik a lelkekben. Úgy gondolják, hogy ez az, amit mi nem tettünk. Ez az, amit őseink nem tettek. Ez az, ami hiányzott a mi életünkből. Magyarázzák az írástudók, megértett igéket elkezdik valósággá tenni az ő életükben. Visszaállítják a törvényt Izrael területén, és visszagondolnak arra, hogy ezt miért nem tették. Új korszak kezdődik Izrael életében. Visszakerül az ő földjére, és az Isten tisztelet a helyére kerül. Mikor visszatér Izrael Babiloniából, mi az, amit elsőnek helyreállítottak? A templom oltárát. Az Istennel való kapcsolatot. A legfőbb dolog, hogy Istennel kapcsolatban legyünk. Hogy magával, az élő Istennel legyünk kapcsolatban. Ezt, amit hiányoltak 70 évig, és előtte meg nem tudom hány évig, elkerültek. Valahogy nem érdekelte őket. S hadd térjek az egyik legnagyobb reformátornak a munkájához, magára, Jézus Krisztusra, aki tényleg minden szemszögből új korszakot hozott el mindenki számára. Jézus megszületik, ugye most fogjuk ünnepelni az ő születésnapját, hány ezrediket? Sokadikat. De erre a földre született azért, hogy egy reformációt kezdjen. Sokszor úgy emlegetjük a karácsonyt, hogy a szeretet ünnepe. De Jézus nem csak azért jött, hogy csak megszülessen és megünnepeljük, hanem azért, hogy megváltson minket. Egy új korszakot hozzon ebbe a világba. Látjuk az ő élete folyamán, amikor elkezd szolgálni, farizeusokkal és írástudókkal száll szembe. Miért is száll velük szembe? Mert Jézus felismeri azt, és látja azt, hogy a törvények, a szabályok, amiket Nehémiás megerősített, kiveszett belőlük a lélek. Csak formális betartások vannak. Csak azért tartják be, hogy jó hívőknek látszódjanak. Hogy úgy gondolják, hogy ők mennyire igaz hívők. Látszati hívők voltak. Látszatban ott voltak Istennél. Látszatban ott voltak teljes idejükben, szinte a templomban olvasták a Bibliát. Kívülről tudták, hogy mi hol van. De a lelkükben távol voltak. Mindenféle külön kiskapukat találtak arra, hogy hogyan kerüljék ki a törvényt. Szembeszállt a farizeusi hagyományokkal. Nagyon sok vitája van a János evangéliumában, rengeteget olvasunk arról, hogy Jézusnak milyen vitái voltak a farizeusokkal és az ő hagyományaikkal. Ugye már nem is a mózesi törvényt tartották meg, hanem annak a mózesi törvénynek még a szabályzását tartották már ők. Tudjuk, hogy a mózesi törvényben van 613 parancs, ha jól emlékszem, és a farizeusoknak ebből volt már 1000 valahány. Kibővítették, csak azért, hogy a formális Isten tiszteletet fenntartsák. És Jézus mindezzel szembeszáll, és helyre teszi őket. Nagyon komolyan, ha végigolvasunk egy-egy ilyen vitát, és olvassuk a végén, hogy a farizeusok megharagottak rá. Azt keresték, hogy hogyan öljék meg. És Jézus mégis kiáll az igazság mellett. Kiáll amellett, hogy nem ez az igazi Isten tisztelet. Nem az, amit ők gondolnak róla. A hegyi beszédben rámutat arra, hogy nem csak egy külső, egy parancsolatot kell betartani, hanem a szívünkben lévő dolgok is meg lesznek ítélve. Amire a farizeusok nem gondoltak. Sokszor mondják azt, hogy a hegyi beszéd a mózesi törvényen nem lazított, hanem sokkal jobban szigorított. Úgy gondolom, ez így van, hiszen Jézus radikálisan szembe megy a külsőségekkel. Hirdeti Isten eredeti elgondolásait, Isten országát, Isten igéjét hirdeti mindenhová, amerre megy. És nagyon radikális megjelenése, amikor Jeruzsálemben az ő halál előtt megtisztítja a templomot. Azt mondja az ember, mi ez a rendbontás? Kiküld mindent, árust, felborítja az asztalokat. Azt mondják, hogy mit csinál ez a Jézus? Hát radikálisan helyre teszi az Isten tisztelet helyét. Rendbe teszi a templomot. Az Isten tiszteletet, az egyedüli Isten imádatát célozza meg. Ragaszkodik Isten kijelentéséhez. Nem mond a tanítványainak semmi mást, hanem amit az Istentől, az ő atyától vett el. Új szövetséget köt az emberre. Ugye Jósiásnál is láttuk, hogy megújította a szövetséget. Jézus ugyanezt teszi. Egy új szövetséget köt az ő népével és az egész világgal. És mindezek között mit tett? Megalázta magát. Hiába volt isteni hatalommal, hiába Isten fiának hívhatták, ő mégis azt mondja, hogy az ember fia vagyok. Az ember fia vagyok. A Filippi 2:8 így emlékszik meg erről. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, míg pedig a kereszt halálig. Ilyen egy igazi reformátor. És ebben hiba nincs. Talán azt mondhatjuk, hogy Gedeonnál voltak hibák a végén. Talán azt mondhatjuk, hogy másik bibliai reformátoroknál voltak hibák, mert ugye Jósiásnál nem szabadította meg az egész népet, csak bekövetkezett a babiloni fogság. Vagy visszamegyünk Nehémiásra. Olyan szigorúan vette a törvényt, és később ez lett a probléma. Erről kellett Jézusnak újra reformálnia. De Jézus reformációjában nincs hiba. Talán elmondhatjuk azt, hogy 500 év alatt hányszor változtattunk egyes gondolatban, hányszor olvastuk át, hogy biztos, hogy jól gondolta az a reformátor. Luther, Calvin, Zwingli, baptistáknál is, ugye, Grébel Konrád, jól gondolta? Hányszor próbáltunk frissíteni a gondolkodásunkon, jobban megérteni Isten igéjét? Jézusét nem kell. hiszen ő teljes egészében jelentette ki Isten igéjét. Mik a bibliai reformáció legfőbb jellemzői? Mindig az újdonság erejével hatottak. Már annyira elfelejtették Istent tisztelni, hogy újdonság volt. Mindig volt szinte, aki ezzel szembe ment. Akármelyiket gondoljuk végig. Viszont minden reformáció radikálisan szembe megy az aktuális elhajlásokkal, az aktuális olyan tradíciókkal, amik nem állják meg a helyüket Isten igéjével szemben. És mindig olyan emberek voltak a vezetői, akik ragaszkodtak Istenhez. Nagyon szeretem ezt a szót. Nem csak megfogták Istent, nem csak odaálltak mellé, hanem ragaszkodtak. Amikor így belefogóckodik valaki, nem akar onnan tágítani. Ez volt az életük legfőbb dolga, hogy Isten szerint tegyék az ő tettüket. És még egy nagyon fontos, helyreállította az Isten imádatot. Mindig ez volt a legfőbb céljuk. De ezt már az újkorban is, vagy a középkor hajnalán is ezt láttuk. De mai korban is mindig ez a legfontosabb, hogy Isten imádatát helyre tegyük. Kívánom azt, hogy akár éljünk át napról napra reformációt, de ha szükség van az életünkben, a gyülekezetünkben, a családunkban, az országunkban, egyházunkban, bárhol, ahol szükség van arra, hogy az Isten imádatát helyre kell tenni, kívánom azt, hogy legyen hozzá erőnk, ragaszkodjunk Istenhez, ragaszkodjunk az igazi Isten tisztelethez, ami a szívünkben kezdődik. Isten áldja meg az ő igéjét. Amen.